Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában az együtt töltött idő során. A mai epizódban két nagy vállalat vezetői érkeznek, mindketten az innováció világából. Somogyi András a Bosch csoport humán erőforrásért felelős alelnöke Magyarországon és az Adria régióban, és Konya László a Deutsche Telekom IT Solutions Hungary ügyvezető igazgatója, és mindketten Edison Platform menő cégek vezetői. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge Árnyék program. Ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Együtt töltöttétek az időt az Árnyék programban, legalábbis valamennyit, és mi ezt szeretjük minőségi időnek tekinteni, hiszen egyébként alapból az ember nem feltétlenül keresi és addig ismeretlen vezetők társaságát, hogy beszéljen a problémáiról és a dilemmáiról. Nektek ez mennyire volt diszkomfort maga ez a helyzet?
Hát az elején néztünk egymással mindenket, és meg is beszéltük, hogy itt van ez a, akkor azt hiszem az első alkalom egy óra volt, bár először autóba beszélgettünk. Igen, autóba voltam, te meg a munkahelyeden, és megbeszéltük, hogy mi a terv, hogyan találkozunk, és az első személyes találkozásunk volt egy óra körülbelül ott a ti telephelyeteken. És meg is beszéltük, hogy egy kicsit tanástalanok vagyunk a Bosch telephelyén, igen. Tanástalanok voltunk, hogy mit kezdjünk a helyzettel, és hogyan fogjuk eltölteni, de aztán egyre jobban belejöttünk.
Igen, szerintem is. Tehát, hogy, hogy tényleg felvetődött az, hogy akkor hogy mit is beszéljünk majd meg. És akkor végül is abban maradtunk, hogy hát most annyira ne tematizáljuk ezt elsőre, hanem ismerjük meg egymást, ismerjük meg egy kicsit egymás üzletét, hogy ki mivel foglalkozik, és akkor meglátjuk, hogy mi kerekedik ki belőle, úgyhogy én kifejezetten élveztem az összes beszélgetést, és szerintem voltak nagyon jó olyan témák, amit így igen mélyen végig beszéltünk.
Na, és akkor konkretizálható-e ez, hogy milyen témák kerültek elő, és egyébként, ugye én a felvezetőben egyébként azt mondom, hogy két nagy vállalat, mind a kettő vállalat egyébként az innovációhoz kapcsolódó, idáig van hasonlóság, aztán a pozícióitokban már nem, a területeitekben már egyáltalán nem, közben mégis a dilemmáitokban valószínűleg mégiscsak rengeteg. Mondom ezt én, aztán megelőlegeztem, és lehet, hogy ezt mondjátok, hogy nem.
Volt az amit felfedeztünk, mert ugye mind a ketten német cégnél dolgozunk. Uh-huh. Bár ez egy barom izgalmas, közös gondolkodás volt, hogy milyen különbözőséget okoz a Bosch esetén a családi tulajdon, vagy részben családi tulajdonban levő működés, a mi esetünkben meg a tőzsdei jelenlét egészen más motivációt, központi motivációt hoz, és egy egész más belső működési mechanizmusokat.
Ezt te tudjátok pontosítani, vagy értsük, hogy mert nekem ez ennyit jelent, hogy családi meg tőzsdei, de mit jelent ez a gyakorlatban? A ti szempontotokban mit találtatok ilyen különbözőséget?
Hát ugye a mi struktúránk az alapvetően az, hogy a családi kis részben tulajdonolja a céget, de hogy ugye mi nem vagyunk tőzsdén jegyzett, tehát hogy így azt gondolom, hogy sokkal kevésbé vagyunk a befektetők és a negyedéves beszámolók hatása alatt. Nyilván a vevők és az üzlet határozza meg azt, hogy mit csinálunk, De ugye nálunk az alapvető cél az mindig az, Boson belül, hogy ezt a függetlenséget megtartsuk, és a mi bevételeinket visszaforgatjuk a cégbe, fejlesztésbe, humántőkébe, éppen amiben szükséges. És ezzel szemben nyilván egy tőzsdén jegyzett cég az ugye azt jelenti, hogy vannak nagyon sok tulajdonos, és a tulajdonos az szeretne valamit üzleti eredményt látni. Szerintem ebbe a különbség az, hogy nálunk talán a hosszú távú tervezés az kiszámíthatóbb. Nem azt mondom, hogy mondjuk egy Deutsche Telekom nem tervez hosszú távon, de hogy nem. Csak hogy ettől függetlenül a rövid távú eredmények szerintem nálatok markánsak.
Hát igen, és ugye a tőzsde jelenlét az azzal jár, hogy van egy fő mutató, és az a tőzsdei részvény árfolyam. És ez nagyon erősen befolyásolja a mindennapi létet, mert a részvény árfolyam bizalomtól függ, a piacnak a bizalmától a cég felé, és ezért bármit megígérünk mi, vagy valamelyik entitás a DT-nek, akivel dolgozunk a piac felé, az betonban van, az hozni kell, mert ha megrezeg a bizalom, akkor megrezeg az árfolyam. És ugye az árfolyam az nem csak a tulajdonos, sokféle színes tulajdonos felé van, hanem gyakorlatilag a vezetői réteg is tipikusan van tőzsdei részvénytulajdona. Most már a dolgozóknak is megnyitottuk, tehát akár a magyar kollégák is vehetnek részvényt, tehát mindenki kezd érdekelt lenni abba, hogy a cég értéke az fennmaradjon.
Milyen üzleti eredményt hoztok létre együtt.
Így van.
Na, de ott hagytuk abba, amikor ide kanyarodtunk, hogy milyen témák merültek fel, hogy mit visztek be a beszélgetésekbe, és mi valósult meg.
A legtöbb dolog, és ez volt a legnagyobb kapcsolódásunk, az, hogy az emberekkel hogyan működünk együtt cégekként, vagy vezetőkként. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a COVID után, ugye mind a két cégnél nagyon sok szoftvermérnököt alkalmazunk, és hogy hogyan csábítsuk akár nem csak a szoftvermérnököket, hanem a munkavállalókat vissza egy kicsit az irodába, a közös terekbe, a közös együttlétbe, és nem feltétlenül a online térbe való együttlétre, hanem a személyes találkozás, és ennek a nagyon sok aspektusát végigbeszéltük. Hogy
ki mit csinál, kinek milyen kihívása van.
Szerintem mindaz, hogy mik a kihívások, érdekes módon a kihívások körülbelül
azonosak, gondolom.
99%-ban megegyezett.
De jól foglalom össze, ha azt mondom, hogy meglehetősen kihívásos visszacsábítani a mérnököket például az irodákba.
Én most azért már nagyon bizakodó vagyok, tehát nálunk azért ez működik, ez egyre inkább szerintem, hogy a klasszikus, mondjuk úgy, hogy
COVID előtti
emberi érzések felelevenítése az megtörténik, hogy miért jó közösségben lenni, és egy akár egy munkahelyen is. És mi majd 2 évig home office-ba dolgoztunk. Onnan azért egy nagy váltás volt, hogy jó, akkor gyertek vissza egy picit, hogy legyünk együtt.
Mikor ment ez enélkül is.
Igen.
Igen, hát ugye azt beszéltük meg, hogy nektek is van egy R&D részleteketek, aminek a viselkedése, meg a szkíjei, meg a piaci helyzete nagyon hasonlít ahhoz, hogy a mi kollégáink dolgoznak az IT-ban, illetve van nektek gyártó részlegetek, ami azért kicsit másképp működik. Nálunk az elmúlt időszakban hasonlóan az Andrásékhoz, ugye a nagyon erős COVID időszakban full home office-ban voltunk. Az elmúlt egy évben elkezdtük visszacsábítani a kollégákat, és ennek az eredménye az lett, hogy egyharmada a kollégáknak bejárt minden héten, akár többször is, egyharmada körülbelül havonta egyszer, és egyharmadát nem láttuk az irodába egyáltalán.
Tudtátok, hogy ki miért, vagy ez nem tetten érhető?
Nem, ez szerintem egy egyéni háttérhelyzet, meg kinek hogy alakult ki az élete, de erre mondtuk azt most ősszel, hogy ez a helyzet kezd tarthatatlanná válni. Tehát az, hogy kollégák vannak, akik mondjuk évekig nem jönnek be az irodába, az már nem a rugalmas távmunkavégzésnek a definíciója, hanem egy olyan extremitás, ami se a kollégának nem jó, se a cégnek, és akkor kezdtük el határozottabban azt mondani, hogy akkor minden héten szeretnénk legalább egyszer a kollégákat az irodában látni, és most tartunk itt, hogy a kollégák is kezdték ezt elfogadni, és találkozunk rendszeresen az irodában.
Ennek egyébként van tényleg akár tetten érhetően üzleti vonzata, származik ebből kár, hogy a kollégák nem jönnek vissza?
Ez a fő kérdés, amit mindig feltesznek a kollégák, hogy szeretnék látni azt az üzleti
számokat.
Az üzleti számokat, ami indokolja. Ezennél sokkal szoftabb kérdés nekem. Mert hogy vannak számaink, de ezek a számok tipikusan inkább csapategyüttműködési, kohézió, lojalitás, a céghez való kapcsolódás,
amit aztán nagyon nehéz
az elkötelezettség. Ezek a számok ugye nagyon sok tényezőtől függenek. Azt látjuk, hogy az új kollégák beilleszkedése nagyon-nagyon nehéz. Tehát amikor megjelenik egy új kollega, aki szeretne találkozni a kollégáival, de azok nincsenek benne, akkor a megérkező kollégának a beilleszkedése sokkal-sokkal nehezebb, mint a korábbi években.
És ez azt is jelenti, hogy a megtartása is innentől kezdve, hiszen nem feltétlenül épülnek ki azok a kötődési körök, amitől ez létrejön. Meg is válaszoltam a kérdést, de mondd el, András, hogy nálatok vagyok.
Egyébként rugalmasan állunk hozzá, tehát úgy éreztem, hogy nálatok, meg nálunk is. Ez az IT-s fejlesztő rétegnek megengedjük, hogy többet legyen otthon, mint benne az irodában. Tehát alapvetően még mindig egy nagyon rugalmas munkavégzés van mind a két cégnél, de mind a két helyen elvárjuk, hogy azért rendszeresen jelenjenek meg az irodában, és ne szakadjanak el teljesen a csapattól.
Akkor úgy kérdezem tőled, András, hogy nálatok mik voltak az első jelek, amikor azt kezdtétek érezni, hogy muszáj ezen változtatni.
Azt nem tudom, hogy mik volt az elsőleg, mert annyira benne vagyunk ebbe a flow-ba, most már így, mi ugye amikor elkezdett a Covid 2020-ban, akkor amúgy is apropója volt, hogy építettünk egy új kampuszt, és akkor volt egy tervezési fázis, akkor még ott álltunk, hogy a szerkezet építődött, tehát nem a belső interjőr, és a többi, tehát akkor még a tervezési fázis voltunk, és ennek kapcsán akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy ugye az első meglepődés, azt szerintem az talán az, hogy onnan is indul ez az egész történet, az onnan indul, hogy 2020. március 15-16-a környékén, akkor egyszer csak kikiáltottuk, hogy mindenki menjen el home office-ba. És nem is éreztük azt egyébként az elején, hogy ennek ténylegesen lenne valami hatékonyságromlása. Az elején ezt nem lehetett érezni. Utána ugye jöttek a hullámok, és akkor ott azért már kezdett láthatóvá válni. Nem feltétlen az, hogy most a teljesítmény, hogy megvan-e a feladat, vagy nincs meg. Mert a Laci is mondott integráció, lojalitás. Akkor láttuk azt, hogy valamely eset nem valami eszméletlen módon, de hogy azért látszódott az, hogy például vettünk föl embereket, és akkor az ő integrációk, tehát például a próbaidő alatti kilépések azért megnőttek. Uh-huh. Tehát az onboarding része az egyszerűen nehezen működik egy ilyen online világban. És akkor visszatértünk, ugye mi is benne voltunk ebbe, tehát hogy addig, amíg mindenki benne van egy világban, addig nem látjuk annak a világnak a gyengeségeit. De amikor elkezdődött az, hogy például mi elkezdtünk visszaszivárogni az irodába, és egy idő után kialakult két világ. Van egy fizikálisan megvalósuló világ, ami benne a cégnek a telephelyén, mondjuk, hogy teljes valóságban megtörténik, és akkor van egy online világ.
Egy ilyen virtuális.
És a kettőnek a matchingje azt szerintem egyébként egész érdekes dolgokat, tehát hogy mondjuk hogy megy az információ áramlás, vagy hogy szerintem online-ban mindent lehet csinálni, ami repetitív, tranzakcionális, akár még fejlesztést is, ami olyan fejlesztés, ami mondjuk már egy meglévő innovációra épül, annak a továbbfejlesztése, stb. Semmi olyat nem lehet jól hatékonyan csinálni, ami innovációval kapcsolatos, emberekkel kapcsolatos, közösséggel kapcsolatos.
És ami szerintem egyébként nagyon felerősödik ebben a világban, felerősödött, és ez nálatok is, meg nálunk is felerősödtek a silók.
Igen.
Tehát a csomó kollega kérdezi tőlem is, hogy miért kell nekem bejárni az irodába, mert akikkel együtt dolgozom, nem ott vannak, nem azon a telephelyen, tehát pont ez a lényeg. Tehát amikor a virtuális világban vagy, csak is kizárólag azokkal kommunikálsz, akikkel együtt dolgozol minden nap. És ettől mindenki egy buborékba kerül, ugyanúgy, mint a social médiában. És
az
máshol.
Nem a kreativitás terepe egy
az
idő
abszolút
után.
Nem segíti elő a kreativitás, felerősíti ezeket a kis mini szigeteket, akik egymással nem kommunikálnak. Egyre gyakrabban tapasztaltam azt, hogy jönnek hozzám kollégák különböző kérdésekkel, mondva az, hogy miért van a cégnél ez és ez, és alapigazságként megfogalmazva azt, amit az ő kis csapatában valamilyen működés jellemez, de ez csak náluk jellemző, csak ő semmit nem tud a többiekről, mert nem jár be.
Na de egyébként oké, hogy felidéztük, hogy volt, és ez milyen kihívásokat hoz, de milyen válaszokat adtatok rá, tehát ma mi a megoldásotok erre a helyzetre, mert nyilván, ha nem tévedek, azért születtek megoldások, hogy most már azt mondod, András, hogy kezdek többé-kevésbé komfortos lenni azzal, ahogy van, és nem tudom, Laci, hogy nálatok is ez már...
Nálunk is most indult be, mi egy picit csúszva vagyunk ebben a Boschhoz képest, mi most kezdtük el jobban visszahozni a kollégákat az irodába, elkezdett megélénkülni az iroda. Meg hát nekünk most, ugye az idén volt egy nagy változás, hogy összeköltöztünk a Magyar Telekommal a Telekom székházba, ugye az összes Telekom csoportbeli, mi mind Deutsche Telekom és ők is együtt vagyunk, és nagyon pezsgő élet van abban az épületben, legalábbis itt a budapesti telephelyünkön, de sokat segít azért.
Ugye ennek van vonzereje. Szóval András, ti hogy oldottátok meg? Mi az, amit ma láttok, hogy segít?
Hát egyetlen a kommunikáció az, ami segít abban, hogy ne féljünk elvárásokat kimondani. Mert hogy egyébként az sem jó irány, hogy mondjuk mi menedzsment frusztrálódunk, hogy miért nincsenek itt az emberek, de egyébként nem mondjuk el, hogy mit szeretnénk. Úgyhogy nálunk ez egy hosszú folyamat volt, ugye ez onnan indult, hogy 2020, és akkor azt gondolom, hogy nagyon mérföldkövek itt a Covid után, az a tavaly nyár, az a 22 nyara, akkor első körben azt mondom, hogy csábítottuk a kollégákat olyan rendezvényekkel, ami a telephelyen történik, hogy egyáltalán így kicsit ez a szenzibilizáljuk őket, hogy van ez a telephely, ez még megvan, és hogy érdemes ide bejönni, akár egy kicsit szórakozni, ez a klasszikus ilyen leisure activity-k legyenek.
Kikapcsolódni a munkából. Pikniket
csináltunk, Bosch Fesztivált csináltunk a kampuszon, komoly fellépőkkel, stb. Tehát, hogy tényleg egy kicsit a szoftosabb oldalát azzal indítottunk, és mi azt láttuk, hogy itt a 30-35%-ig egyébként elment egy természetes fejlődésbe ez a jöjjünk be és dolgozzunk együtt történet, utána akkor volt egy következő mérföldkő, amikor azért kimondtuk, hogy azt mondtad, hogy pezsgő élet, mi pont ezt mondtuk, hogy pezsgő életet szeretnénk látni a kampuszon, ez megint egy kicsit följebb vittem. A nap végén egyébként nem olyan régen, tehát most ez év októberben mondtuk ki azt, hogy oké, akkor a vezetőknek 50% kötelező.
Tehát kellett hozni egy ilyen erős szabályt.
Mondtunk egy egész konkrét, tehát hogy azért nálunk nagyon sok mérnök ember dolgozik, és meg bososok is vagyunk, mi szeretjük a konkrétumokat.
Elvárása, tehát, ahogy mondtad.
Tehát, hogy mondtuk, hogy a vezetőknek azt gondoljuk, hogy van bőven annyi tevékenysége, ami szükséges, hogy együtt legyünk, és úgy beszéljük meg. És a kollégáknak meg azt mondtuk, hogy két hetente egy nap, de egyébként azt látjuk, hogy ezek az intézkedések már azért oda vezetnek, hogy ilyen 50% fölött vagyunk. És nem is biztos, hogy egyébként tovább kell ezt forszírozni, mert azért vannak ennek előnyei is. Tehát, hogy én nem szeretem, hogy milyen az ember és a társadalom, hogy mindig valamit elkezdünk egy kicsit így mumusként kezelni. Most
Vagy túltolni.
Tehát, hogy szerintem onnan indultunk, hogy a Covid előtt nem volt 80%-nál soha több a személyes jelenlét egy nap. És nem azért, mert hogy embereink, mert hogy egyébként voltak üzleti úton, voltak betegek, szabadságon, stb. Tehát, hogy sosem volt 100%. Tehát a 80%-ot kell venni alapnak, és most azt mondom, hogy mi közel 60%-nál körül mozgunk, akkor azt mondom, hogy ez egy teljesen jó dolog. Én azt gondolom, hogy most már mi kezdünk beérni, és szerintem az a nagyon fontos, hogy nálunk nem azt mondjuk, hogy csak gyere be, mert gyere be, hanem gyere be azért, mert valami olyat csinálsz, amit itt jobb csapatba csinálni. És ha olyan dolgot csinálsz, amit egyedül otthon jobb, akkor otthon csináld.
Nagyon bologat, Laci.
Tehát ez egy változás, és bologattam arra, amit mondtam, mert mi is nyilván ezt csináljuk, hogy értelmet lehelünk az irodai jelenlétbe. De ha belegondoltok, 4 évvel ezelőtt, amikor hazamentünk, az is egy hatalmas változás volt. Most már elfelejtjük, de akkor az egy ugyanolyan kihívás volt. Említetted az IT-t, nekünk az szerencsére jól be volt tesztelve, de ugyanúgy kihívásokkal küzdöttünk, hogyan támogatjuk a kollégáknak az otthoni irodai környezet kialakítását. Mi van, akinek nincs otthon egyszerűen tere, hogy dolgozzon, és rengeteg problémát meg kell oldani annak idején. Most ez megint egy változás, egy kicsit ki kell mozdítani a kollégákat a saját komfortzónájukból ebben az értelemben.
Miközben az egész világ folyamatosan kimozgat bennünket.
Van, heti 5 nap home office, azt gondolom, hogy egy olyan komfortzóna, ami az egyének sem jó szocializációs szempontból. Nekünk van egy vállalati mental wellness programunk. Az elmúlt időszakban nagyon jelentősen meglőtt a kollégák száma, akik például a vállalati pszichológust felkeresték beszélgetni az életértelméről és hasonló dolgokról, aminek az összefüggései elég erősen látszottak, hogy ez az izoláció, az otthoni lét és a hiányzó emberi kapcsolatok hova viszik ezt az egész történetet, és elkezdtük abban az irányba mozgatni, hogy akkor változtassunk ezen, találkozunk többen. A vezetőket rengeteget kellett ebbe kócsolni.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy a vezetők okay, és ti magatok is vezetők vagytok, akik végigmentek ezeken a helyzeteken, és egyébként menedzselnetekkel mások viszonyulásait ebben. Ti mennyit változtatok, miben változtatok ez alatt az időszak alatt, hogy néztek másként akár a saját szerepetekre, néztek-e másként erre?
Az elmúlt pár év szerintem minden vezetőnek óriási kihívás jelentett. Nem csak a Covid, hazamegyünk, visszajövünk, azért belegondoltok, közben kitört a háború a szomszédba, gazdasági válság, forint árfolyam lefel, ami minden vállalatot érintett, és ez nekem azt hozta el, hogy az alkalmazkodó készségünket egy extrém szintre kell fejleszteni. Tehát állandóan új dolgok jönnek, állandóan tanulni kell. Ugye beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról és annak a hatásairól, meg az elektromos autózás, meg egy csomó olyan technológiai újítás is jön, ami felborítja a világunkat, és hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni. És most már ott tartunk, hogy nem az van, hogy vannak nyugodt időszakok, és időnként van valami változás, hanem a változások tengerében úszunk folyamatosan, és ezt az állandó felleugrálást kell megszokni. Nekem valahogy természetes, én nagyon szeretem a változásokat, tehát ha nincsenek körülöttem kívülről
akkor
változások,
csinálsz.
Akkor én csinálok változást, de az elmúlt időszakban kevésbé éreztem azt az ingert belülről, hogy nekem kellene változást
elégézni,
mert volt elég sok. De azt látom, hogy a körülöttem levő vezetők, a középvezetői rétegünket sokszor kell ebbe támogatni, hogy a változásokat hogyan tudják menedzselni, hogyan tudjanak ők is kimozdulni a komfortzónából, másképpen kommunikálni. Hogy András, te is mondtad, hogy a kifejezni akár egyértelmű, nem mindig népszerű elvárásokat, az, hogy gyere be az irodába, nem mindenkinek népszerű kérdés. A vezetőnek akkor is fel kell vállalni, hogy jövő héten szeretnék vele találkozni egyszer egy kávéra, gyere be, én, mint vezető alkalmazkodom hozzád, amelyiknek neked jó, aznap bejövök, és találkozunk, de szeretném, hogy találkoznánk személyesen, mert rég nem találkoztunk, és ez a fajta egyenes, tegyük ki az elvárást és a konfliktust az asztalra, ez a fajta kommunikáció is szerintem megsínylette a Covid időszakot, mert elvesztődött a kommunikációs csatornáink egy része, és a vezetőink elvesztették ezt a kommunikációs skillset egy részét is.
Nálad, András, mi a személyes?
Le tudok húzni erre a vonalra, mert hogy klasszikusan azt mondom, hogy alapbeállítottság szintjén, tehát ebben szerintem nagyon hasonlóak vagyunk, tehát hogy nem mondanám azt, hogy engem ez nagyon megrázott, hogy mindenféle fajta változás van, mert hogy egyébként ekkora vállalatoknál egyébként a változás az egyetlen állandó. De hogy én személy szerint hogyan éltem meg, tehát hogy szerintem először volt egy degradálódás a vezetői tudatnak, vagy a vezetői létnek. Amikor mindig ezt szoktam mondani egyébként, hogy amikor egy vagy a Teams-be a boxok közül ugyanakkor a kis képernyő kocka, akkor egy idő után nem feltétlenül tudsz online térbe úgy vezetni, mint egy interaktívabb, személyes megvalósulásba.
Ez a karizma elveszése az online térben?
Az is, de egyébként szerintem ugye ez annyira gyorsan történt ez a változás annó, hogy meg kellett tanulni ezeket az eszközöket jól használni, és hogy például inspiratívnak lenni egy online térbe, azt szerintem ez egy külön, hát azt nem mondom, hogy tudomány, de hogy egy kompetencia. Vagy fölépíteni azokat az információs struktúrákat, ahol leginkább el tud érni az embereket, mert nálunk ez körülbelül klasszikusan úgy nézett ki, hogy mindenki reggel 8-tól este, mit tudom, 5-ig biztos, végig volt taktra-cájtra tervezve a napja, és akkor egyik Teams-ből mentél a másikba, és ez egy két hétig ilyen aranyos is volt, de utána egyébként borzasztóan frusztráló lett. Szóval, hogy így semmire még annyi időt se volt, mint amikor bent dolgoztál, és egyik helyről a másikra rohangáltál, de akkor is azt érezted, hogy hú, de rohanok, de hogy mégis változatosabb volt, és pont az, hogy találkoztál XY-nal útközben, hello, hello, hogy vagy, nem tudom, akár üzleti dolgokat így folyoson, vagy kávé mellett, vagy nem tudom, gyorsan elintéztél, megbeszéltél. És akkor visszatértünk, akkor pont ezt a balansz, és megint csak visszakanyarodva a kommunikációra, hogy megtalálni azokat a csatornákat, hogy akkor oké, felebanda, így van, úgy van, online-ban, személyesen, stb., hogy hogyan tudunk diszkutálni.
Picit párhuzamba állítva még a másik témával, hogy beszélgettünk az elektromos autókról. Ugye mi eldöntöttük, hogy elindulunk arra, és az összes vállalati autót lecseréljük elektromos autóra. Ez egy külföldi vezető kollégám mondta nekem, hogy de hát neked 4 gyereked van, kérhetsz kivételt nyugodtan, a szabályozás alapján te kérhetsz klasszikus autót, és nem kell feltétlenül elektromosat, és mondtam, hogy a kérdés felvetése értem, én vagyok a magyar cég vezetője, én képviselem azt, hogy megyünk ebbe a fenntartható irányba, hogy mondjam én azt, hogy én kivételt kérek a 4 gyerekem miatt, ti pedig többiek hajrá vegyetek elektromos autót. Nem, én az első között mondtam, hogy nekem rendeljük, még nem járt le az autón, de rendeljünk egy elektromosat, mert ezek azok a pontok, ahol tudok hatni a többiekre, azt tudom mutatni az irány, amerre megyünk, fontos, és a hatás, az a sávszélessége, hogy hatunk rájuk, leszűkült. Mert hiába mentünk vissza részével az irodába, még mindig a munka nagyobb része az online térbe zajlik.
Hát és próbáljátok a hatásgyakorlást odáig eljuttatni, hogy jöjjenek vissza, hogy lehessen hatást gyakorolni, mert egyébként, ha nem jönnek vissza, akkor nagyon nehéz. És nagyon-nagyon örülök, hogy behoztátok a hosszú távúságot a képbe, mert ugye ez pont arról szól, hogy ameddig szakmailag koordinálok, abban nagyon ritkán van ez a fajta hosszú távú szemlélet, és amikor visszamegyek a térbe és hatást gyakorlok, abban meg folyton jelen van. És hát az 1+1-ben ez a visszatérő kérdésünk ebben az évadban, hogy mit jelent nektek a saját életetekben a hosszú távúság? Ti hogy nem veszítettétek el vele a kapcsolatot?
Egy olyan világban élünk, amikor nehéz elvonatkoztatni attól, hogy mi zajlik körülöttünk, és néha az ember azt se tudja, hogy 3 vagy 6 hónap múlva mi fog létezni körülöttünk, a háború, a gazdaság mekkora károkat fog okozni. Tehát nagy a fizikai, akár a fizikai létbizonytalanságnak a szintje is megemelkedett, de érdekes módon az ember egy olyan élőlény, hogy szükségünk van egy ilyen jövőképre, amiben hiszünk, és ha van egy jövőképed, amiben hiszel, és ezt a hitet a jövőképedben akár a kollégáid számára át tud adni, akkor az egy olyan energiát és lelkesedést tud adni nekem magamnak, meg a csapatnak, ami az aktuális napi problémákon is át tud vinni. Mert tudom, hogy ezt majd megoldom, de egyébként ott az a jövőkép, amiben hiszek, és amit el akarok érni, és ha sok-sok ember együtt hisz abban a jövőképbe, még akkor is, hogyha először lehetetlennek tűnik, még lehetetlen dolgokat is meg tudunk utána oldani.
A jövővel kapcsolatban szerintem ezt azért újra meg kell találni, tehát minden, például a személy szerint nekem is, hogy volt egy időszak így Covid után, hogy így éreztem hónapokig, hogy így keresem, vagy mi az a jövőkép, ami így motivál, mert hogy nem tudom, szerintem ilyen világjárványjal nem minden nap találkozunk, szóval, hogy hála Istennek, tehát hogy azért mégiscsak egy emocionálisan megviselt szerintem mindenkit, úgyhogy most azért már látom akár üzletileg, vagy hosszú távon is, hogy hova akarok haladni, és hogy mi az a jövőkép, ami engem érdekel, és merre haladjunk. Tehát ezt meg lehet találni, csak dolgozni kell, és időt kell adni magunknak, hogy erre valahogy legyen energiánk, hogy ezen gondolkozzunk.
Van még egy állandó eleme az 1+1-nek, mégpedig az, hogy hozok egy könyvet nektek, az egyik Bridge közösségi tag ajánlásával, egyébként ő is egy Bridge vezető, Dojcsák Dániel, a Shiva Force marketing kommunikációs igazgatója ajánlotta idén a listánkra a 60 könyv közé Douglas Stone és Sheila Hin Köszönöm a visszajelzést című könyvét, és az alábbiakat írta hozzá. A digitális technológiák révén elmondani nagyon gyorsan tudunk dolgozni, de meghallani, befogadni, elfogadni nem lett egyszerűbb. Sőt, ellenállóvá váltunk mindennel szemben, ami különbözik a fejünkben lévő képtől. Pedig a dicséret, a tanítgatás vagy az értékelés nagyon fontos lenne, de még jó szándék mellett is elég nagy galibát okoz, amikor felcseréljük őket. Ezt hoztam nektek totál véletlenül, nem tudva, hogy mire fog kifutni ez a beszélgetés, de azt hiszem, hogy elég jól rezonál mindarra, amiről beszéltünk. Van ehhez bármi saját élmény, tapasztalat, reflexió?
pont ebbe az online térbe a megértés, és ez annyi szó, nagyon sokszor megfogalmazták a menedzsment körbe is, hogy annyira sokszor, tehát a menedzsment meeting, mindenki el akarja mondani, amit el akar mondani, és képviselni akarja a saját álláspontját, de nem halljuk meg egymást. És most nem feltétlenül a feedback, de hogy egy általános kép, hogy utána elkezdtem így mondani így a menedzsment körbe, hogy tanuljuk már meg meghallgatni egymást, és meg is érteni. Mert nem az a percepció az a lényeg, én mondok szavakat, mondatokat, utána az ugye lefordítódik egy megértésre, és én nem feltétlenül gondoltam azt, amit a fogadófél utána egy képet kialakít az agyába. Az meg aztán abszolút aktualitás, mert hogy azért nyilván vannak generációk, és nálunk egyébként három generáció minimum együtt dolgozik jelen pillanatban, annyira különbözően értékelik a feedbacket, vagy a visszajelzést a különböző generációkhoz tartozó kollégák, hogy nyilván a legfiatalabbak nagyon-nagyon igénylik, de hát ők is inkább ugye az élmény alapú munkavégzés az ő megtestesülésük, mondjuk úgy, és innentek ezzel a pozitív dolgok, amiket szeretnek visszahallani, és nem feltétlenül
a kritikát.
Az objektívet. Úgyhogy mi például pont most állunk át egy ilyen klasszikusabb éves dialógus rendszerből, egy sokkal inkább modernizált, beszélgetős feedback official feedback formra, mert hogy azt látjuk, hogy erre van igény, és hogy ne feltétlen az legyen, hogy akkor jó borsos vezető kitölti az összes rubrikát, beixeli, ahol be kell, és done, hanem hogy ténylegesen beszélgessünk.
És halljuk egymást. Leti.
Hát ha belegondoltok, ugye beszélgettünk a hosszú távú jövőről, ahová akarunk jutni, de valahol, ha azért az életünk nagy része nem arról az egy pillanatról szól, amikor eljutok valahova, hanem az útról. És ugye az úton, amíg oda eljutok, vagy amikor haladok felé, hogyan élem meg ezt az utat, hogyan fejlődök. Ugye te is említetted, András, hogy a problémákat hogyan fogalmazzuk meg. Én arra reflektálnék, hogy hogyan tanulunk ezekből a problémákból, és ide kapcsolódik a könyv is, amit említettél. A Covidot is mondtad, hogy mennyire új környezetet teremtett. Annak idején nem cégvezető voltam, hogy másik pozícióban voltam, de én vezettem egy kolléganővel együtt a Covid védekezési időszakot, és mentálisan valóban megterhelő volt, de én úgy fogtam fel, mint egy ilyen agyi kihívást, mert egyszerűen nem akartam arra a humánus oldalára gondolni, az túlságosan ijesztő volt, inkább mint egy olyan, ez most egy zöldmező sztori, még soha senki nem csinált ilyet, hogy kell ezt jól csinálni. És ha egy kihívást így fogsz fel, akkor abból megtalálod azokat a pontokat, amiben fejlődni tudsz, és aztán persze kéred a feedbacket magadra, mint most nemrég csináltuk a 360-as felmérést, ez ugye a feedback kör nálunk a vállalatnál, és én megkaptam a közvetlen beosztottaimtól azt, hogy fejlődnöm kell érzelmi intelligenciába.
Ó, oh, hogy érintett?
Igen.
Nem, érzelmileg nem érintett meg nagyon.
Én nagyon örültem neki, mert azt gondolom, hogy az egy érettségi szint, amikor a vállalat egy vezetősége
azt meg mondani.
Az első számú vezetőnek, hogy neked fejlődnöd kell ebbe és ebbe, és visszajelzik, és beleírják a szöveges kommentbe is. Tudok amúgy róla, tehát nem ért meglepetésként a végeredmény, de ez fontos, hogy ezt nyíltan ki, és beszélünk is róla, kisraktam a csapat elé, és beszélünk arról, hogy nekünk mibe kellene fejlődnünk, mert ez természetes, hogy mindenkinek vannak gyenge pontjai. Nekem például a radarjaim azok valami elképesztően rozsdásan működnek, és mindig vannak körülöttem kollégák, akik segítenek szólni, figyelj már, ott nem úgy viselkedtél, hogy kellett volna, és abból igyekszem tanulni, ez még hosszú út előttem.
De hát ez már önmagában egy hatalmas lépés, hogy pontosan tudod, és egyébként be is fogadod ezt. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és csak egy záró gondolatot idehozok, mert egyébként van ugye egy üzleti magatartás listánk, amit pont a COVID kapcsán készítettünk el először a bridge vezetőkkel, aztán a gazdasági visszaesés után még egyszer, és mindig az empátia nagyon-nagyon erőteljesen kijött, hogy kifele és befele is az egyik legfontosabb eszközünk pont ahhoz, amit mondtatok, hogy halljuk és hallgassuk meg egymást. Sokat beszéltünk ma az online és az offline világ közötti váltásainkról, arról, hogyan degradálódott a vezetői szerep a hatásgyakorlásból gyakran szakmai koordinálásra az online térben, és ma mit kell tenni azért, hogy visszanyerjük a hatást, vagy éppen hogy lehet inspiratívnak lenni, akár az online térben is. A váltásokban az őszinte kommunikáció biztosan segít, és főleg az, hogyha nem félünk kimondani az elvárásokat. Ezt biztosan magammal viszem. Ez volt a Rebusiness 1+1, a Beatont podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1+1 külön kiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistül Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ez egy Béton podcast.